svédhátos csatlakozás az gyakorlatilag egy szuverenitási kérdésé vált Magyarországon, olyan értelemben, hogy a külpolitikai döntéseket külső nyomásgyakorlás vagy befolyásolás nélkül próbálják meghozni és ebben a körben megtartani. Az egyetlen olyan értelmezhető, érzékelhető kifogás, amit egyébként megfogalmazott a magyar kormány, egész pontosan a parlament, hiszen a kormány tagjai és a kormányfő is nyíltan támogatja a svédhátos csatlakozást, az, hogy a magyar demokráciának a működésével kapcsolatos svéd kritikák azok hangosabbak a kelleténél, vagy hangosabbak voltak a kelleténél, és ezt tekintik olyan problémának, ami a parlamenti képviselő fejébe állítólag szöget ütött, hogy egy szövetségi rendszerhez kell tartozni azokkal, akik egyébként kritizálnak. Az egy más kérdés, hogy egyébként a szövetségesek közötti kritika, talán mondjuk az egy építő kritika, akkor az belefér vagy nem fér. Az európai gyakorlat az szokott lenni, hogy ilyen ügyekben, ami a biztonság kérdését, vagy alapvető fontosságú kérdést érint, azt gyorsan dűlőre viszik, és nem történik ilyen típusú hosszas tárgyalás, nevezzük ezt tárgyalásnak. Meglátjuk, hogy a török álláspont változása az a magyar egyébként megváltoztatja.
Olyat is lehetett hallani, hogy Magyarország beleköpött a nyugat-európaiak, vagy az európai nagyobb országok, nagyobb tagállamok levesében, és azért tudott beleköpni, mert ezt megengedték neki, aztán majd kiveszik a köpetet metaforikusan a levesből, és közösen fogják azt elfogyasztani, tehát előbb-utóbb kénytelen lesz akkor Magyarország is ratifikálni a svédek csatlakozását?
A NATO-ban minden ilyen nagyságrendű döntés az konszenzussal születik. A bővítésnek a kérdéskörét azt egyértelműen rögzítik a NATO alapszerződésbe, illetve a procedurális eljárásokba, tehát minden tagállamnak külön jóvá kell hagyni azt, hogy bővüljön a szövetség. Ilyen értelemben lehet, hogy abszurd azt mondani, de hogy nem kötelezhető senki arra a többiek részéről sem, hogy a közös álláspontot képviselje. De mondjuk ha abból indulunk ki, hogy ez egy közös érdekes érték közösség, illetve egy biztonsági környezetben működünk, annak valamilyen nagyon partikuláris érdeknek kell lenni, ami miatt valaki teljesen máshogy látja mondjuk a másik 29-30 tagállamhoz képest a helyzetet. Ez egyébként nem feltétlenül irracionális, hogy olyan, ami nem állhat elő. A NATO tagállamok között is mondjuk a görög-török ellentét, sőt az egy időszakban, hogy a fegyveres konfliktusokat szült, az egy ismert tényező. Ennek ellenére nem volt jellemző az, hogy akár ők kölcsönösen a NATO-n belül akadályozták egymásnak a működését, de egyébként a NATO-EU katonai együttműködésnek az elmélyítését, az ilyen típusú szövetségesek közötti ellentétek szokták érinteni és nehezebbé tenni. Ezzel együtt az, hogy hosszú ideig egy olyan időszakban, amikor háború zajlik a szomszédban, és ugye egy csatlakozni kívánó államnak az alapvető biztonsági érdekei kerülnek veszélybe, mindenképpen atipikus, hogy az ilyen hosszú ideig húzódik, és miközben azt látjuk, hogy Törökország konkrét igényeket fogalmazott meg, volt, ami teljesen nyíltan volt, amit sokkal burkoltabban. Ugye a védelmi, ipari, beszerzési, fegyverkereskedelmi igényeket, azokat nem ennyire nyíltan hangsúlyozták, mint a terrorizmus ellenes fellépést. Magyar részről a demokráciával kapcsolatos üzengetések voltak a kifogás tárgyai, ami viszonylag szerint jelentős mértékben megszűnt, volt kint Magyar Tárgyalási Bizottság a svéd parlamentben, legfelsőbb szintű politikai tárgyalásokra is sor került. Tehát összességében azt, hogy mivel lehet meggyőzni a bizonytalan magyar parlamenti képviselőket, milyen rasszonás érvekkel ezek után, azt én magam nem látom, de ettől függetlenül nem kényszeríthető rá a magyar országgyűlésre.
Mennyi idő fog kelleni véleménye szerint ahhoz, hogy helyreálljanak itt nem csak a magyar-svéd kétoldalú kapcsolatok, hanem a Magyarország szélesebb körben vagy tágabb értelemben vett kapcsolatai a szövetségi rendszereken belül lemoshatja Magyarország magáról ezt az akadékoskodó, zsaroló bűzt?
A legélesebb kritika és a legnagyobb kockázata annak, hogy nagyon erős szuverenitás a magyar külpolitika zajlik, és ez a biztonsági kérdésekbe is időként ugye bekerül, az, hogyha a szövetségesek úgy tekintik, hogy nem vagyunk tagjai ennek az úgynevezett kockázatközösségnek. Úgy érdemes elkezdeni, mint egy családot, hogy ott valaki nem a közös döntéseket preferálja, hanem annak külön utas, akkor a család többi tagja egy idő után megunja ezt, illetve a közös költséget is nem fog működni. Magyarország esetében talán nem tartunk még itt, de az, hogy a normál működési mechanizmusok egy ilyen transzakcionista külpolitikába mentek át, ezt utoljára Amerikában Trump elnöknél láttuk. Tehát ahhoz, hogy teljesen hétköznapi döntések is megszülessenek, és az egyetértés meglegyen, ahhoz is már valamilyen ellenszolgáltatást várunk. Az nem könnyíti meg a hosszú távú együttműködést. Svédország és Magyarország kapcsolatában ez előidézhet egy komoly bizalmi törést, akkor is, hogyha egyébként a gazdasági kapcsolatok, vagy akár védelmipari kapcsolatok is aktívak, és azt mondanám, hogy elég tartalmasak. Lesznek olyan ügyek, amikor a svéd kormány lesz erős tárgyalási pozícióban, ugye, amikor a magyar gripeneknek a leasing szerződése lejár, és mondjuk a meghosszabbítása a Gripenek a magyar hadrenden tartása kapcsán kell majd döntéseket hozni, és ugye hajlandó például a svéd kormány engedélyezni. Azért lenne fontos az, hogy ezek az ügyek ne húzódjanak nagyon sokáig, és ne okozzanak maradandó bizalomvesztést.